Igazán nincsen neve, különféle neveket, szituációkat adunk Istennek, tehát azt néztük, és ez a katekizmusnak az eleje, hogy az ember vágyakozik Isten felé, és valahogy igyekszik beszélni erről és megfogalmazni. Most ezen el lehetne időzni akár egy évig ezen az izgalmas témán, és tényleg nagyon sok izgalmas kérdés merül föl, de hát ezen még tempózni kell. És most váltunk egyet a pozíció szempontjából, és a kérdés az, hogy Isten maga közelít-e az emberhez? Tehát eddig mi kapaszkodtunk felé, és kíváncsiskodtunk, nézvén azt a világot, magunkat is beleértve, mi titkot és csodát, most pedig, hogy van-e neki valamilyen megszólalása, hogy én is vagyok, és kis üzenete. Most ezt a fogalmat, hogy Isten közelít az emberhez, kommunikál velünk, hogy hogyan, mint ezt fogjuk most majd vizsgálni, kinyilatkoztatásnak hívjuk. Ugye azért érdemes egy pillanatra megállni a fogalomnál, mert amikor a gyereknek mondják a szülők, és így tovább, akkor megkapja sokszor a kamat gyerek, nekem ne dumálj! Ugye hát itt ne hozd itt az ész meg egyebeket, nem szokták mondani, hogy ne nyilatkoztass ki, de még ez is belefér esetleg a szóhasználatba, mert az olyan fölülről jön, és olyan agresszív, és én mondom a tuttit. Mi most úgy közelítünk az egészhez, hogy nem biztos, hogy szimpatikus, lehet, hogy nem értünk együtt minden elemével, de van. És ha már egyszer ő az Isten, én vagyok a teremtmény, akkor azért hozzátartozik a józanság logikájához, megkérdezem, hogy nem mi van. Mi van benne tartalmilag? Bocsánat, hogy ezt ilyen kicsit humorosan egyebekben adom elő, de minden misszióban voltak éppen, amikor másokkal, egyebekkel tudunk erről a kérdésről beszélni, akkor voltak éppen azt az érdeklődést kell fölkelteni, hogy figyelj, hallgass már bele, kérdezz oda, hát ha van benne igazság, neked is hasznos, nem kell tőle önmagába félni, illetve tulajdonképpen a hit nélküliségnek és a hit visszautasításának ösztönösen, érzelmi alapon nagyon sokszor az az oka, hogy jobb ezzel nem foglalkozni, hogy ne dumáljanak bele az életembe. Tehát nincs meg az a bizalmi szituáció, hogy tényleg kíváncsi vagyok, megadom az esélyt. Egyébként ez minden emberi kapcsolatban állandó kérdés, hogy hajlandó vagyok-e meghallgatni a másikat, és van-e bennem egy vágy, hogy megértsem, hogy mit akar mondani. Nem föltételezően, hogy ellenség, vagy rossz indulat, vagy számomra negatív. Hát ezzel küszködünk az életbe, ezek alapvető kommunikációs, bizalmi kérdések és problémák. Hogy aztán hova jutunk a megértés egyebek tekintetében, az egy másik zene. Most azon a ponton van, hogy van kinyilatkoztatás. És itt most egy nagyot lépünk előre, és nem cicózunk itt a különféle vallásokkal, egyebekkel, hogy ők erről mit gondolnak, hogyan gondolkoznak, hanem belecsapunk a lecsóba, és azt mondjuk, hogy kérem szépen, ez pedig az ószövetségi kinyilatkoztatás, ahol Isten tulajdonképpen egy népet alkott, mert a zsidó nép nem volt készen, sémi törzsek voltak nagy mennyiségben azon a területen, és mi keresztények is azt mondjuk, hogy lehet, hogy régen volt, más fajhoz tartozunk, nekünk Jézus Krisztus az útmutató, de sose tagadtuk meg és vetettük el ennek az ószövetségi kinyilatkoztatásnak az értelmét és értékét. Mert úgy látjuk, hogy ez egy út, ami Jézusig vezetett, adott esetben egy népcsoportot, egy vallás, amit létrejött, és tulajdonképpen kitágítva ebből nyílt meg aztán a kinyilatkoztatás számunkra második, vagy más szempontból harmadik fázisa, amit hát új szövetségnek hívunk. Úgyhogy most a mai alkalommal az ószövetségi kinyilatkoztatással fogunk foglalkozni, a mai alkalmat megpróbáljuk erre kihasználni. Ugye szerencsénk van a szónak abban az értelmében, hogy van nekünk írásbeliségünk. Tehát ennek a kinyilatkoztatásnak van egy dokumentuma, amit ószövetségi szentírásnak hívunk. Ugye a nagy hiba volna azt gondolni, hogy egy pikpak könyvecske lepottyant az égből, valaki megtalálta, fölemeljük, leporoljuk, és attól kezdve csak olvasni kell. A szószerintiség kérdése, nem itt kell kezdeni igazán a témát, de hogy egyáltalán mennyire tudunk hozzányúlni, hogyan hiteles, ezzel is egy picit foglalkozni kell. Nyilvánvaló, ez a kinyilatkoztatás nem azt jelenti, hogy Isten azt mondta egy mókusnak, na ülj le, fiam, és én diktálok, te csak írj. És akkor, mint a jó titkárnő, megírta, vagy hát pergamentre, vagy mit, papírusra, meg egyebekre. Tehát nem így kell elképzelni az Ószövetségi Szentírást, hanem arról van szó, hogy annak a népnek, közösségnek, és ezt fogjuk egy picit majd elemezni, egy nagyon fontos és jól látható vallási tapasztalata jött létre, különféle eseményekhez kötötten, és ezek a tapasztalatok aztán ennek a népnek az Istennel való kapcsolatát, és az önazonosságát is, hogy kik vagyunk mi, mert itt nem csak, hogy Istenről mit tudunk, mit üzen, hanem kik vagyunk ennek a fényében, hogy szedett minket össze, ez alakul ki. Most először is érdemes egy picit a korral foglalkozni, csak mi az, amire azt mondjuk, hogy történelmi korhoz kötődik már, tehát valamiképpen a történelem részét képezi, historikusan is lecsekkolható, leellenőrizhető. Ja, tehát régészeti leleteink is vannak, amelyek ehhez mintegy visszautalnak. Körülbelül azt mondhatjuk, hogy az Ószövetségi Szentírás nem akkor keletkezett, hanem jóval később, de amennyi visszanyúlik számunkra, és mert racionális emberek, vagyunk mindig egy kicsit óvatosággal kezeljük, körülbelül 2005 Krisztus előtt. Ez az a történelmi időszak az, amit azt mondjuk, hogy nagyjából itt kezdődik az a história, amit az isteni kinyilatkoztatás mondjuk így kezdetének tekinthetünk, de mikor aztán elkezdik megírni voltak éppen ennek a folyamatnak a történetét, akkor visszafele egészen akkor értelmezésben a világ kezdetéig, pontosabban az ember teremtéséig, szempontunkból most ez az érdekes, visszanyúlnak és eciológikusan visszafele ezt a tapasztalatot megszerkesztik egy emberi történet sorozaton keresztül. Mi ennek a kinyilatkoztatásnak a lényegi eleme, ami állandóan ismétlődik más-más formában? Hát tudjuk, hogy hogyan kezdődik a Szentírás. Bereshit bara Elohim, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Múltkor egy picit fölrajzoltuk, hogy itt egy leltárról van szó, antik világkép, de csúcson az ember. És Isten megszólítja az embert, és a megszólítás az két dolgot jelent. Egyrészt vedd észre, hogy hova tettelek, ez a paradízum, ideális körülmények közé, örülj már öreg, ne csak itt lógasd a fejedet, törődj ezzel, paradicsomba vagy, és javaslatom vagy, hogy mit kezd ezzel az állapottal. Tehát a kinyilatkoztatás Isten részéről az ember élet módjára és formájára irányul, amely élethalál kérdés. Magyarul kapunk tulajdonképpen egy forgatókönyvet, egy itinert bizonyos szempontból, mi az élet, hogyan működjünk, és így tovább. És attól, aki kitalálta az egészet. Tehát véletlenül jó helyen íródott az ember számára ez a koncepció. Ugye az Ádám-Éva története az természetesen meseszerű történet, az egy fikció. Ilyen szempontból. De a lényege, ami abban elhangzik, ami bele van kódolva, az igen fontos, hogy az ember felelős azért a környezetért, amiben él A, B, és abban pedig jónak és a rossznak a döntéseit hozzuk meg, ugye felelősen vagy felelőtlenül, és annak mindig vannak következményei. Itt jön az ősbűn probléma, és így tovább. Nagyon bájos történet, pszichológiailag is nagyon érdemes elemezni, mikor jön a kérgyó, és akkor elkezdi mondani, és akkor a kis cserfes Éva, nem ezt mondta a Jóisten, de igen, na Ádám, próbáljuk ki, mert az egy kíváncsiság is van a világon. Tehát benne van már az ember kísértettsége, és az arra való hajlam is, jó lehet, itt még nem volt ősbűn, előtte vagyunk, hogy bizony, az embernek azért nem könnyű dolog ezzel az üzenettel együtt élni, A, B, rájönni arra, hogy a sorsával játszik. A szónak jó értelmében és rossz értelmében is. Tehát amikor visszanyúlunk az Ószövetségi Szentírásnak a teremtés könyvéhez, akkor ezt a nagyon fontos tapasztalatot találjuk a kezdeteknek. Na most utána egy csomó családtörténet, zűrzavar, Noé bárkája, minden, most arra nincs idő, hogy végigvegyük, jó párszor csináltam ilyen ószövetségi szentírás elemzéseket is, nagyon élvezetes, mert az új szövetség emberének is nagyon sok tapasztalatot hoz. Ha picit meg kell tupírozni, hogy lássuk, hogy ez miről szól. Ugye mi ezzel foglalkozunk a liturgiánkban, hiszen vasárnaponként ugye mindig van ünnepnapokon is ószövetségi szakasz. Majdnem mindig, legyünk pontosak. És ezt összehozzuk az új szövetséggel, és ezt nem könnyű megérteni, hogy ennek most itt hol van összefüggése. De itt a megszólítás, javaslat, úton jársz, tartsd magad. Hát aztán tudjuk, hogy a következmény sajnos az ember bukfence, ez a kiüzetés a paradicsomból, és hát megkezdődik az az út, ami most nem állunk, hanem itt ülünk, ugye a kockás kis viaszkos vászlón mellett. Na most igazából ez a 2500, amit fölírtam, ez egy jó embernek és a családjának a története, és ezt már történelmi időre helyezzük, ez pedig Ábrámnak a története. Ugye tudjuk, milyen háború zajlott a közel-kelete, az ember veszi a fáradtságot és a térképet is nézi, hogy melyik országnak hol van a határa. Nem sokat jelent az egész, mert az első világháború végén egy részeg angolikai vagy angol távolnokot meghúzta a vonalakat, hogy ez Szíria, ez Szaúd-Arábia, nem is léteztek akkor ott így országok, csak egy nagy török birodalom, de mindegy. Viszont kultúrák, igen. És ugye ott a kultúrának az igazi lényege az a Tigris-Eufrátesz vidéke, az egy hallatlan gazdag, és termékeny rész, hát a két folyó közötti terület, ugye a klímája is nagyon kellemes, később kezdődik kelet felé, aztán a sivatagosabb rész, ahol például Szaúd-Arábia, meg hát az emírségek jöttek létre. Ez a rész azonban a mai Irak, nagyjából Szíria, és följebb a hegyes vidékeken Perzsia, ugye, Perzsia, amit most Iránnak hívunk, ugye. Ezek a legősibb időszakasztól kezdve működő nagy civilizációk voltak. Ugye tudjuk, hogy a ősközösségi társadalom után, aki még jó öregek voltunk, ugye tanultuk a marxizmus értelmében a történelmet, meg egyebeket, mindig tanultottak ezeket a bizonyos társadalmi formációkat, de létrejönnek a nagy folyammenti kultúrák, ugye a Nílus mentén, Tigris-Eufrátesz vidéken, Yangtze, Kiang vidékén. Dél-Amerika meg Néger vidék, tehát Afrika az másképpen alakult, de érdekes módon a földközi tenger környékén és az ázsiai vonalakon, vagy pedig az indiai nagykontinensen is, ugye ezek a kultúrák létrejönnek, magas civilizációk, hozzá kell tenni, magas értékű civilizációk. Ugye a mi történetünk, ami a kis zsidó népnek, az Isten kapcsolatot hordozó népnek a története, az nagyjából ide, Tigris-Eufrátesz vidékére kötődik. És ezt a Szentírás egy ilyen kicsit elmesélő stílusban nem is mondja, mert ez gazdag vidék, hozzá kell tenni, városok jönnek létre, ugye rabszolgatartó társadalom, és így tovább, és így tovább, tehát egy magas civilizáció és kultúra. Ez az Ábrám nevű jó ember, aki ott él azon a területen, kap egy megszólítást Istentől. És ahogy Ábrám él a szituációban, és ezt írja le a maga módján, és az a lényeg, hogy teljes Ábrám, a rekarcos, van egy javaslaton. Ugye mi a te szomorúságod? Nincs fiú, gyerek, nincs örökös. Na pedig hát ez egy csapás egy keleti ilyen pátriárka típusnak, nincs utódlás és így tovább. Kössünk üzletet. Én elvezetlek téged egy földre, amit én adok neked. És az a tied lesz, és az utódaidén lesz, és nagyon sok utódod lesz. Neked el kell döntenid, hogy gyűsz, vagy maradsz. Gondolkozik, nyilván most kicsit egy mesébe van, vagy egy, nem is mesébe, hanem igazából egy jól kirajzolt ilyen belső sztoriba, vagy egy ilyen lélektani helyzetben van beágyazva az egész. És Ábrám, nem véletlenül mondom így a nevét, hit Istenének, tehát egy bizalom, hogy itt közös út, és a program működni fog, és elindult. Mi volt a kockázat lényege? Hát otthon hagyta a cuccos nagy részét, ugye vitte a csapatát bizonytalan tája, de Isten hívta, Isten garanciája, tehát a bizalom és a hit egy bizonyos Istenhez jelenik meg. Itt még személy politeizmus van azért, abban a vallás világban, amiben ő élt, és körülbelül millió oka van, hogy miért gondoljuk, hogy ez az időszak az, amiről beszélünk, és ettől kezdve a Szentírásban egy új nevet kap Ábrahám. És ez a kis változtatás a névben Ábrámból Ábrahám azt jelenti, hogy a hit atya. Ez a szó, hogy Ábrahám ezt jelenti. Hitt Istenének, engedelmeskedett. És tényleg meg is érkeznek hegyeken, meg átmenői hegyeken, meg egyebeken, ugye Damaszkusz felől, mai fogalmak szerint érkeznek meg a mai Palesztínába. Isten azt mondja, öreg harcos, ez a te földed, itt fog népet szaporodni. Na, jön a fiú gyerek. Ott vannak aztán kalandok, mert hát azért biztos, ami biztos, ugye, hált, ezek több nemiségben éltek, a szolgáló lánya, attól meg lett egy fiú gyerek, de picit hamarabb, mint az igaz. Na hát aztán jött az asszonyok között a harc, hogy kinek a gyereke, mert megszületett Ízsák is, ugye, aki Istennek az ajándékaként, ugye az öreg Sáránál fogad, és mégiscsak megjelenik, de ott van hamarabb született, de a szolgálótól. Aztán el is űzik, elmegy a sivatagba a gyerekével, mert tehát nem félnek össze az asszonyok, és ment a híri, de mint egy jobb háremben, ahogy ezt lenni szok. És, de aztán Isten kimenti, és ez az Izmael tulajdonképpen az araboknak az ősajtja, az ő hitük szerint. Tehát ez a történet, Ábrahám története, ez nem csak a zsidó keresztény kultúrának, hanem az egész arab világnál is, ez szerepel, mint alapvető kiindulási pont. Ez a Hágártól született gyermek. Most az Izsák szó, tehát ő a fiú, aki ugye megszületett, ő az ajándék Isten, megígérte, teljesítette, minden rendben van, de hát azért Ábrahám még egyszer ki kell próbálni, és ez nem drámai próba. Aztán szépen össze a gyereket, egy kis törse át, ha van gyufa legyen nálad, és akkor elmennek, mert áldozatot kell bemutatni Istennek, hát ez egyszeresen történik, ugye. Kifejezem a kontaktot, kifejezem a hódolatot, és légy a közös, bőj le a fiacskádat. És akkor talán Ábrahám az egyszer fiú. Szóval azért, hogy Isten próbatevő kedve, meddig megy el, és milyen próbák elé kerülünk, azért ez egy drámai helyzet. Az a gyerekeknek tanítja, azt mondja, atya, az Isten hogy követel el ilyet. Most lehet mondani, hogy itt ezt a morbid, vagy ezt a vérfagyasztó helyzetet nézzük, de nem ez a poén a történetben, hanem Ábrahám hitt Istenének, és azt mondta, hogy te mondod, a bizalmam olyan erős, hogy megteszem, mert te valahogy orvosolni fogod a dolgot, és hűséges leszel te az ígérethez. És akkor nem kell leszúrni, de a szándéknak meg kellett jelennie. Hát a festményeket nézzük, hogy a képzőművészben is azért fantasztikus jó kis képek jelennek meg, amikor Ábrahám tépődik ott önmagában, ott az Ízsák, ugye. Egyébként az Ízsák szó, mert a zsidóknál általában mindig jelentése is van a neveknek, nem mindegyiknek, hogy nem ismerjük, az kész röhely körülbelül ezt jelenti. Tudni, hogy ilyen korban az ember egyre születik, ugye. Ez így van, nem ennyire éles, de kicsit poénosan ezt így szokták fogalmazni. Honnan származik? Jönnek az angyalok, mondják az Ábrahámnak, hogy hát jön majd a gyerek egyebek, Sára pedig hallgatózik, és amikor hallja, hogy itt mi vár rá, hogy itt mama van ez, meg ilyen, hát ez kész röhely. És így kapta aztán az Ízsák a nevet, vagy ízik. De lehet, de mégiscsak bejön a történet. Na, a kinyilatkoztatásnak ez egy igen lényeges része, hogy Isten megszólítja az embert, meghívja, és egy új helyzetet kínál neki, ami a kettőjüknek a kapcsolata, és ennyire erős kapcsolataként értelmezhető a jövőben. Kérem, mind a mai napig a zsidóság függetlenül a történelmi kalandoktól, hogy a zsidó népről beszélünk most, vallási, tehát fajnak és hasonlóképpen gondolkoznak, gyakorlatilag ezt a földet tekinti a sajátjának, és nem csak egy országot véd, hanem hogy Isten őket ide teremtett, nekünk itt kell élni. Úgyhogy hithű zsidóság úgy is gondolja, hogy nekünk ott kéne lenni. Lehet, hogy New Yorkba, meg Amsterdamban, meg a kis kellemes helyekkel vannak, de azt lélekben úgy lehet csak elviselni, hogy a szándék, hogy én megyek hazafele, az meg kell, hogy legyen. Ezért egy hithű zsidó rendszeresen küld pénzt haza, ezzel is jelezi Isten felé, hogy én tulajdonképpen úton vagyok. Meg hát az arándoklatok is azt jelenti. Csak most még éppen üzletem van, meg ügyem van, amíg nem indultam el, ugye? Ez is ilyen dolog. Pláne azért, mert később a zsidó vallásban, de hát ez most ugrálok egy picit, de izgalmasan minden ütőnek, kialakul, hogy miért is kell nekem hazamenni. Ez egy jóval későbbi felfedezés, mert ott fog megszületni a Messiás. És ha ott vagyok, akkor én is részese leszek az életének. Ha nem vagyok ott, kimaradok a buliból. Úgyhogy ez nagyon érdekes, a zsidóságban, ugye, amikor a 19. században megkezdődik a zsidóságnak, az európai zsidóságnak, ugye tudjuk két nagyág, Askenázi, Szefárd, akik ide kerülnek például, a magyar történelem részeként kell ezt értelmezni, természetesen, hogy kivetőznek, kiöltöznek, polgárosodnak és így tovább, és akkor a cionizmusnak a dolga. Most nem a radikalizmusról beszélünk, hanem az, hogy Sion hegyéhez, Cion Sion hegyéhez kell mennünk, és akkor jön a repatriálásnak tulajdonképpen a hazamenetelnek a kérdése. Itt Magyarországon dolgozzák ki ennek az elméletét. Jó lehet, nincs igazán vallási tartalma, mert egy szekularizált zsidó millióban születik meg, de visszanyúlik ahhoz az ősi történethez, amit Ábrahám történetének nevezünk. Tehát a kinyilatkoztatásnak ez az eleme, az Ábrahám megszólítása, Ábrahám megszólítása, a részéről a hit kinyilatkoztatása, eljutás arra a területre, ahol Istennek programja van valamiképpen egy néppel, magához szoktassa őket, ez egy nagyon lényeges része, mint egy kulcsa tulajdonképpen a kinyilatkoztatásnak. Na most, ha ennek a szellemében nézzük azt a sok sztorit, amiket összeírtak a Szentírásban, meg egyebekben, akkor mindegyik ezt illusztrálja valamilyen módon. Jön a pár néhány kora, jövünk tehát Krisztus felé, visszafele, jövünk lefele, és akkor József története, eladják, akkor elkeveredik Egyiptomba, jön egy nagy éhínség, akkor mennek, hogy vegyenek gabonát Egyiptomba, és én vagyok József, aki testvéretek, ugye a Weberék, ugye a rock zenészek, ugye nem csak Jézus Krisztus szupertrát csinálták meg, hanem előtte József a csodálatos álomgömbös. Akkor még gimisták voltak, nagyon jó a zenéje, már benne vannak azok az elemek, amit a szupersztárból ismerünk. És hát ez az eladás hirtelen megfordul, és akkor kiderül, hogy ő tudja megmenteni a saját családját, törzsét, és ekkor van az, hogy erről a területről időlegesen bevándorolnak Egyiptom keleti partjaihoz, illetve hát peremvidékéhez. Hozzá kell tenni, hogy ez az időszak az, amire azt mondjuk, hogy Egyiptomba megy be a sími népeknek, akkor még több istenhívők, nagyon reálisak, még nincs monoteizmus, még nincsen, az már később Mózessel, de pap főisten, pap főmegszólító és így tovább. A klíma sokkal kellemesebb. Tehát az elmúlt mondjuk 2000 vagy 3000 évben itt elsivatagosodás volt, azért ez kettős vidék volt, lehetett élni és így tovább. Ez a sínai övezet, ugye, amit ma is így hívunk, ez Egyiptomhoz tartozik, ha már ott a háborúk, a zsidókkal, ugye ott a határokat azért akabai öböl fölötti részekről beszélünk. Az a sínai félszigetnek ugye a belógó része és a fölöttes rész. Ott telepednek le, ahol most nagyjából a Szuezi csatorna van. És hát békésen élnek, gazdálkodnak, de hát nem ez a dolguk, hogy ott legyenek. Jön egy történelmi csavar, már a fáraóknak eszébe jut, hogy neki jó nagy piramis kéne, nem ez egy kis híremlék, amit ott össze. De ehhez meg kell a rabszolgálmunka, és akkor csavarnak egyet a történetet, hogy kedvük legyen innen a húsos fazekat mellett gyorsan haza menni, ahol kéne lenni. Tehát Isten a történelem eszközein keresztül mozgatja ezt a kis csapatát, akiket közben képez. Képez és készít egy gondolkodásmódra, egy látásmódra, és az Isten megismerésére. De hát ez vezetőnk kell, és jön a híres Hamózi története, ugye meg kell ölni minden elsőszülött zsidó gyereket, meg hát, és akkor így, hogy Mózes kosár, Nílus víz, királylány, illetve a fáraólány, ő pedig kap egy szuper kiképzés az egyiptomi udvarba, mint egy ilyen, hát nem trónörökös, azért nem arról van szó, de hát egy ilyen nagyobb egyiptomi területnek a vezetője. Ugye az ember kicsit az egyiptomi kultúrát ismeri, civilizációját, hadászati például ismereteit, ugye, vezetői adottságok, a Mózes abszolút kiképezték, és nincs. Úgyhogy a legjobb, mondjuk ilyen szuper vezető lett belőle. Na de hát ez éppen szolidaritást, agyon csapja azt az egyiptomi felügyelőt, aki ott kezdte piszkálni a zsidó testvéreit, neki is el kell menekülni. Jön a pusztai kiképzés állapota, mert kelet felé hagyja el a birodalmat, és ott egy Jetró nevű, hát egy pásztor király, nem király, ez inkább egy törzsőnök, Köz csapódik, befogadják, elveszi a lányát ennek a Jetrónak. És akkor egy pusztai időszakos a Mózesnek, és megtanulja a pusztába való mozgást, életet, egyebeket. Hiszen ezt az elpuhult, nem városi, de hát mégiscsak földművelő zsidó csapatot éveken keresztül el akarja vinni haza, közben harcolni kell, túl kell élni, hát ahhoz egy nagyon szuper vezető kell. Ez a Mózes. Akkor vissza, jön a 10 csapás, fáró elengedi, nem engedi, elindulnak, akkor jön ugye átkelés a keserű dolgok vidékén, ugye a Vörös tengeren, a Vörös tengeren keletek át, ez egy jó mocsaras rész. Egyébként nagyon érdekes, hogy a úgynevezett csodáknak, amelyek Isten kezében jutottam ott megjelennek, majdnem mindig megvan a természettudományosan is lecsekkolható megfelelője. Ugye? Például tudjuk azt, hogy itt ez a keserű tavak vidéke, ez megvan most is nagyjából, persze klimatikusan mások a viszonyok, az elég sokszor száraz vidék, tehát járható, úgy ahogy főleg az ember járásokat ismeri, mert a kamsin, a számom, az egy nagyon forró szél, akkor szinte kifújja a vizet és kiszárítja. Ha viszont gyűn a szél el, mert ennek is megvan nyilván meteorológiailag ismert módon a működése, akkor egy ilyen járhatatlan vizenyős izék vannak. Na most mondhatjuk, hogy egyszerűen csak annyi történt, hogy ők a szárazba átjutottak, jött az egyiptomi kommandó, az meg beragadt. És hát így a Vörös-tengeri ketté válása, ahogy persze leírják, meg az egészet értelmezik, lesztorizzák az egészet, az már nyilván az elmesélőnek a menetrendjét jelenti. Ugye, amikor ezeket a jeleneteket egy kicsit szétszedjük, és próbáljuk ennek a értelmezhetőségét is magunk számára vinni, akkor nem azt jelenti, hogy ennek a lényegét nem fogadjuk el, csak hát nem egy szó szerinti, hanem egy színes, visszavetített értelmezésként jön ez le az ember számára. Nagyjából azt mondhatjuk, hogy ugye Egyiptomból való kivonulás, ott már 1200 tájékán vagyunk. Honnan tudjuk, hogy akkor lehetett a kivonulás? Onnan, hogy a fáraóknak ekkor már az volt a szokása, pontosabban az utódoknak általában, vagy a dicsőítéknek, hogy hieroglifákon az illető fáraónak a történetét megírták. És abból elég jól lehet látni, hogy mi történt, milyen csatákat vívott, és így tovább, hiszen délfele is küzdöttek. Ne felejtsük el, hogy Szudán is ugye az alsó egyiptomi birodalom, felső egyiptomi birodalom, tehát ez egy elég jól kirajzolódó története az akkori kornak. Kutatják is a szakemberek keményen, és vagy 1262-ben, vagy egy 20 év különbséggel két fáraónál is szerepel, hogy sémi népcsoport hagyja el a területet. Mert hát nyilván megvoltak azok a hieroglifában használt jelek, egyebek, amióta ugye meg tudjuk fejteni, mert hosszú ideig nem ismertük a hieroglifákat, de aztán egy kiváló franciának sikerült ezt az egészet föltárni. Tehát körülbelül azt mondjuk, hogy az Egyiptomból való kivonulás Mózes vezetésével, hogy 1200 tájékán történhetett. Angolok meg is mutatták ennek a vonulásnak az útvonalát, a táborhelyek, és valóban nagyjából sejtjük, hogy ez milyen szitúban történhetett, és milyen formában. Mennyien lehettek, ugye? Ezt pontosan nem tudjuk, de nagyjából egy olyan, egyes vélemények szerint 10-15 ezer ember, ami hát egy mozgásképes társaság, állatokkal, mindennel, ugye meg kell élni, betyárbútorral. Mások azt mondják, hogy 40 ezer voltak több hullámba, szempontokban teljesen mindegy. De ennek a kerettörténetnek a közepében egy nagyon fontos dolog van, és ez a szempontunkból a kinyilatkoztatásnak egy lényeges eleme, ahogy Ábrámnál megtörténik a megszólítás, hogy légy kedves, bátorkodj, ezt javaslom, és így tovább, ugyanúgy megvan Hamószénél, Mózesnél is a megszólítás, amikor a kiképzése véget ér, de még ott van a Jetró csapatába. És akkor legeltet, és ezt egy nagyon fontos spirituális egyéb időpontnak és momentumnak tekintjük, és akkor az égő csipkebokor jelenete. Csipkebokor máskor is meg szokott gyulladni, legyünk pontosak. Miért? Itt elég sok kvarckristály van a Földön. És ugye az erősen ugye tűző nap rá, nagyon könnyen fókuszál ez az amaz, és akkor azok belobbannak, ugye. Ezek nem bozó tüzek önmagában, de még az is lehetne. És akkor megy oda, és van egy nagyon fontos párbeszéd, ami a hitünknek és a keresztény hitnek is egy nagyon fontos eleme, az, hogy a ki vagy te, Uram. Vedd le a sarudat, mert szent ez a hely. Tudik, minél magasabb rangú elé járult az ember, annál inkább cipőcskét le. Nem azért, mert nem lehet kiporszívózni a padlószőnyeget, hanem azért, mert úgy illik, hogy mezit láb, tehát lemeztelenítve szinte járuljon az ember a fölök elé. És akkor jön a kinyilatkoztatás, amit aztán mégis megértünk, vagy elfogadunk. Ki vagy te, Uram? Ha, ja, én vagyok, aki vagyok. Ez a lét, ige a zsidó nyelvben, ez magyarban pontosan nem lehet visszaadni, én magam vagyok a lét. És végül is a Ószövetségi Szentírásban fogalmazódik meg először és egyértelmű módon a monoteizmus. Szemben más vallásokkal. Szokták mondani, hogy az egyiptomi vallásban volt egy olyan fáró, az Eknaton, akinél ez a monoteizmus szinte megjelenik, de azért az több isten itt csak van egy fő Isten, tehát azért ez nem az a monoteizmus történet, és egyértelműen maga Isten fogalmazza meg Hamószénak, és akkor mit kéne csinálni, visszamenni, ja, nem tudok beszélni, nem, majd az Áron csinálja, és akkor szépen lerendezik ott a sztorit, hogy hogy kell az egészet vinni. De szempontunkból ez a bizonyos felismerés, kinyilatkoztatás, hogy Isten az, aki van, ő a lét, és hát nyilván egy Istenről van beszélve, szól a beszéd, és ő fogja össze Mózesen keresztül ezt a kis sémi törzsekből álló csapatot, ugye? Ez az ószövetségi kinyilatkoztatásnak a szíve. Az már csak a következő lépés, amikor elindul, ugye, és nem rögtön mennek a legrövidebb úton, mert ránézzünk a térképre, hát a földközi tenger mellett szépen, kényelmesen el lehetne battyogni, igen, csak ott harcias törzsek tömkelege, hamar hazaérnének, nem is olyan hosszú az út, és akkor tetejébe, helyébe, ugye sínai félszigetnél mennek lefele-lefele, és akkor alulról történik majd a behatolás az ős hazába vissza. Igen, ám az a 40 éves pusztai vándorlás. Igen, csak ez a népség nem alkalmas arra, hogy ezt az új szituációt elfogadja. Puhán keménység kell hozzá, és így tovább. És amikor egy adott pontra érkezik Mózes a csapattal, akkor történik meg az ószövetségi kinyilatkoztatás tartalmilag. Sinály hegyén. Letelepíti őket, ott vannak, nem szabad senkinek a hegyre fölmenni, állatoknak sem, minden elpusztul, Isten közelébe megyünk, ott olyan csak a kiválasztottak, és akkor Mózes föl, Mózes le, vannak ott konfliktok, 10 parancsolat, és így tovább, és így tovább, és akkor születik meg voltak éppen a zsidó vallás, ugye, a monoteizmusra építve. Ezt a, ha elővesszük a Pentateuchot. A Pentateuch az Ószövetségi Szentírás 5 könyve. Ugye a Penta az 5, Pentateuch. És a Levitikus, a 3. könyv, bárki olvashatja szép magyar nyelven, azt tartalmazza a sínai hegyi kinyilatkoztatást. 3 nagy téma van benne. Az egyik az voltaképpen a morális, a 10 parancsolat és annak az értelmezése. Itt szoktuk a kőtáblákat mutogatni, meg erre gondolunk. A második a ritus, hogy hogyan kell tulajdonképpen Istennek nekünk tiszteletet adni. Ez a mobil sátor, ugye sátor, templom, állatáldozatok, kit csinálják, milyen formában, alatta precízen, hány centi legyen a sátornak, a szent sátornak ugye környezete, akkor figyláda, tehát ott élják le, ott rakják össze. És a harmadik, azok tulajdonképpen különféle ilyen rituális előírások, kivel lehet házasodni, hogy kell szexelni, mi az a tisztátalanság, mi van a vérrel. Nem egész tudjuk megmondani, 700 körüli az ottani szabály, ami ott megjelenik, később aztán ezt még tupírozzák egy kicsit, hogy ez milyen jó. Vélhetően azért, hogy ők teljesen elváljanak szokásaiban, egyebekben a többi vallástól és a többi néptől, ne keveredjenek, mert akkor bupp, ez szétcsúszik. Ugye? Tehát ez az értelme. Jézus Krisztus is szembesül, sőt be is tartja ezeket az előírásokat, de vitatkozik is velük, hogy azért az Istennel való kapcsolatnak nem az igaz értelme ez. Sokkal többről van szó. De azt már az új szövetség fogalmazza meg, hogy a farizeusokkal való viták meg egyebek, hát azért nagy részt erről szólnak, legyünk reálisak. Aztán megtörténik az elfoglalás, először szétszóródnak ugye a 12 törzs, a központi törzs, Júda törzse az van az ország középső részén, még nincs Jeruzsálem, mint főváros, hanem egy Siló nevű helyen, ami szent helynek számított a pogányság szemében is, ott tartják a szent sátrat, kultusz megy, még aztán Urusán Laimot, Jeruzsálemet elfoglalják, és akkor létrejön az első kő fővárosa a zsidóságnak, aztán Saul, Dávid és Salamon is megépítik az első kő templomot, de akkor már királyuk is lesz. Hogy aztán hogyan és mint, azok ilyen nagy sztorik, hogy akkor kell király, nem kell király, és el megsértődik, nagy jópofák a beállítások, aztán na, kaptok királyt, akinek engem kell képviselnie, de még fogtok nyűszíteni nyavajások, meg vaspálcával fog titeket, meg adók, meg mit tudom én. És ezt illusztrálja a Szentírás, az Ószövetségi Szentírás, hogy ez hogyan működött. Ugye? Nagyjából azt mondhatjuk, hogy a királyság kora, amiről beszélünk, az olyan 900 tájéka, és 722-nek egy nagyon fontos cezúra, mert akkor történik egy nagyon erős támadás északról, akkor már sajnos ketté szakad a kis zsidó királyság, észak és déli tartománya, mert nem tudnak megjegyezni, hogy királyok és a vallással is bajok vannak, nem tudják egyesen, és ez bűnti. És akkor majd egészen 500-ig jön egy nagyon zavaros időszak, azt jelenti török idő, Asszíria, Babilónia, északról, Egyiptom innen, persze hozzájárnak Egyiptommal, az próbálnak az ötöt kezdeni, hogy Jeruzsálem is elpusztul, és 500-tól, amikor hazajönnek a fogságból, megint egy nagy restauráció van, vallásilag, meg kitartunk, jó lehet, se templom, se semmi, akkor jön zűrökkel egy egész Jézus Krisztusig egy viszonylag erős folyamat történet a zsidóság életében. Azért kell ezt látnunk, mert akkor látjuk, hogy a Szentírásnak, az Ószövetségi Szentírásnak a könyvei, a történetiség egyébek hogyan épülnek egymásra. Habár a Ószövetségi Szentírás az nem folyamat történet végig, profétai irodalom van benne, bölcsességi irodalom, de van a történeti könyvek is, ami a történetet Isten és a zsidó nép között ugye folyamatában is bemutatják. És aztán 300, megint egy lényeges dolog, miért? Kérem, amikor itt vagyunk, nincs zsidó írás. Nincs. Van föníciai írás, van egyiptomi hieroglifa, van ékírás, ugye ezek hál' Istennek nagy része ismer. Elmegyünk a Louvre-ba, most nem megyünk, de mehetünk a Louvre-ba, ott például gyönyörű diorit oszlopon lehet Hammurabinak 1200 Krisztus előtt a törvénykezését látni, megfejtették az ékírást, ugye? Agyagtáblák üzenete. Ugye az északi részeken agyagra csinálták ezeket, diorita, egyiptomi dolgokat is eléggé ismerjük. Nincs időírás. Hát kis primitív név, ide csavarognak, oda csavarognak, itt legeltetnek, ott legeltetnek. De mivel megtörténik a kinyilatkoztatás, egy belső kulturális attitűd, hogy ezt nekünk le is kell írni, nem csak szóban továbbadni. És lassacskán kialakul az úgynevezett kvadrát írás, mert ők is ismerték az írásokat, csak a föníciai írás típust használták valószínűleg. A szent könyveik azonban már saját írás nyelven íródnak, és ez már a héber nyelvnek az ősi változata. Nagyjából 900 tájékára megvan már a kvadrát írás, azért kvadrát, mert a zsidó bötrek, mint a másnapozókról beszélünk, és kockákba férnek bele nagyjából. A magánhangszókat ők nem jegyezték, azt tudták, sőt, képzeljétek el, hogy szóközöket sem jegyeztek, hanem sorba ment a szöveg. Aztán volt egy nagy reform, mert ez már egyre nehezebb volt kezelni, elkezdték szétvenni a szavakat, és a magánhangzók, ilyen kis pontok, meg ilyen kis hullámocskák, meg egyedek a szavak fölött. Ez a maszorétának hívják ezt a már ilyen értelemben könnyebben kezelhető ószövetségi szentírási nyelvezetet. Ha valaki vagy a héber Bibliával találkozik az utcán, fölüti, akkor látja már ezt a bizonyos másik irányban olvasható, hogy a szöveges változatot. Minket is kínoztak meg kell tanulni dötveket, egyebeket, tehát aztán valahogy puskával levizsgáztuk. Ez nagyon érdekes ennek a nyelvnek, és milyen korszakban, hogy milyen formáit használták. Summa summarum, megkezdődik 900 tájékán annak az ószövetségi szentírásnak a folyamatos megírása, ami most a kezünkben van, de az ószövetségi szentírás könyvei, amik össze vannak gyűjtve, 600 év alatt készülnek el. 600 év. Az utolsó könyvek, a legutolsója az Ószövetségnek, ugye a Makkabeus 1 és a Makkabeus 2, ezek történeti könyvek, mi történt velük, milyen szabadságharcokat folytattak, azok 300 tájékán íródnak. És ők mindig hozzápakolták ezt és azt is. Miért? Mert pontosan tudták azt, hogy ha Isten szövetséget kötött velünk, a szövetség az egy állandó kultuszt jelent, vele való törődést, játékszabályokat az életre, erről állandóan gondolkozni és beszélni kell. Tovább kell adni, nem csak egyszerűen szokásokat örökítünk. És amikor ezt elkezdik írogatni is, akkor nem sokkal később, ugye már háborús viszonyok vannak, egy csomóan kívül szorulnak zsidó földtől. Na de ott is összetartanak. Na de hogy tudunk összetartani? Hát össze kell járni, imádkozni. Templom csak egy lehet. Áldozatot csak ott lehet bemutatni. Papok csak ott vannak. Na de 2000 év a vétege vagyunk onnan. Itt jön az írás. Olvassuk. És létrejönnek a zsinagógák. Ez a szünagógé, agegárni, szűn pedig össze. Máskor is ismerjük a görögből ezeket. A zsinagóga a kis zsidó kolóniáknak, és aztán lassan az egész földközi tengerben lecélben, és itt a nagyon sok jön létre, az összejöveteli helye. Ez egy fantasztikus infrastruktúra, mert ugye tartják a kapcsolatot Jeruzsálemmel, a központtal, egyebekkel, Szentírás révén. Tehát ők az igében gondolkoznak, ha hazamennek, akkor van áldozat is. És persze otthon is. Ezek nagyon gazdag közösségek lesznek, például Egyiptomban azok a leggazdagabb zsidó közösségek, óvőszemekben, és ők csinálják meg, hogy ezt összegyűjtik ezek a szent iratokat, összepofozzák egy rendszerbe, átírják, és így keletkezik az a korpusz, az az anyag, amire azt mondjuk, hogy az Ószövetségi Szentírás ma kézben levő anyaga. Ugye Hatórának hívjuk a törvényt voltak éppen, és a Mózes öt könyve tulajdonképpen a Tóra irodalom. Van egy másik nagyon lényeges része a zsidó kinyilatkoztatásnak, Jézus mondja is, ezek a proféták, akik voltak éppen az élő lelkiismeretek, erre hívják fel a figyelmet, és vannak író proféták, azok is történetükkel, egyebekkel. Tehát az Ószövetségi Szentírás az a törvény és a proféták, plusz aztán bölcsességirodalom, történelem és így tovább. De ha az egészet összeratjuk egy egységes logikával, akkor azt mondjuk, hogy ennek a népnek közös története van Istennel, ő dirigál, látjuk a bűnöket, látjuk a büntetéseket, látjuk az újrakezdéseket, de ennek a szorizós leírása. Miért akar Isten egy néppel ennyit vacakolni? Hát azért, hogy Jézus Krisztus megszülessen. Ahova majd a fiát küldi, amikor már ki vannak hegyezve bizonyos érzékek ebben a vallási millióban, a jóról, a rosszról, a büntetésről, a jutalmazásról, jövőképről, szeretetről van egy komoly kulturális előkészítés. A szívekben. Tehát a Bibliának, az Ószövetségi Bibliának a történeti megírása az 900 és 300 között. Emellett persze létrejön a Szentírás mellett a Talmud. A Talmud az tulajdonképpen nem egy valami, hanem különféle nagy szentírás magyarázóknak az értelmezési szövege. Ez mind a mai napig újra születik a Talmud. Talmud. Például egy Mózes Maimonides nemű kiváló nagy rabbiuk Hispániában a 12. században, tehát Jézus után, hogy egyik leghíresebb, nálunk is jól ismerik. Tehát a talmudisztikus irodalom az voltaképpen egy folyamat, amiben gondolkoznak, olvasgatják, de mindig a Szentírásra mutat a Talmud, ugye? És a különféle iskolák közöttük nem egységes ma a zsidó vallás nagyjából. Tehát, megy az idő, mindjárt be kell fejezni. Tehát az Ószövetségi kinyilatkoztatásban egy konkrét nép, Tapasztalatot szerez, hogy Istennel közvetlen kommunikációja van, ez a kommunikáció az életet irányítja, és van benne egy olyan Isten tisztelet, hogy nálunk megtapasztalható az Isten és az embernek egyenlős kapcsolódása. Így lehet ezt röviden mondjuk összefoglalni, mint értelmet. Azért kell ilyen fogalmi elemeket is használnunk, mert nekünk, keresztényeknek ez a felismerés azt jelenti, hogy ez pedig Jézus Krisztusban jelenik meg a második isteni személyben. A maga Jézus a kijelentés, ő az áldozat, ő a kommunikáció, mivel fiúként lépett közénk, és életét áldozta értünk. Tehát a kinyilatkoztatásnak a megértését az Ószövetség ágyazza meg a történelemben. Hogy aztán hogy lesz ennek a kincse egyetemes, ilyesmi, akkor már keresztény kérdés az alapsztoriban. Csúszkálunk nyilván a zsidó nép élete kicsit, és annak a története, akkor magának a vallásnak a kérdése témakörben. Tudjuk, hogy itt az 500-an, hogy hazajöhetnek, van egy nagy restauráció, viszonylag békében élnek, Nagy Sándor neki rendül, és elfoglal óriási területeket egy pici csapattal, nyilván helytartókat ad maga után, aztán holnap meghal 36 éves korában. És ez a terület, ahova ez a zsidó terület, tehát itt Palesztina, ez új szó, tehát régi időben nem volt ilyen szó, hogy Palesztina. Palesztina, ez egy hadvezérének a kezébe kerül, és akkor nagyon erős hellén befolyás éri ezt a területet. Kényszeríteni is akarják a zsidókat, hogy hát jó, egy Isten még hagyján, de hát esély több Istennel is kalkulálni, ugye a politeizmusnak el kell álljunk erőltetni, és akkor egy szabadságharcról van ki, ez a makkabeusoknak a szabadságharca, a makkáb, az harci kalapács, csárkány, ugye? Igenis használtak a magyar katonák is csárkány, harci csárkány, nem csak karddal küzdöttük meg dárdákkal, csárkány, az a makkáb. Gerilla bebújt a szikla mögé, jött az elején, vissza, ugye? És akkor már is megoldódott, kivívják ugyanben a szabadságukat, és hát jön aztán a római, akik 52-ben Krisztus előtt, akkor megjelenik a rómaiak, és attól kezdve nincs makkáb, még egyenre csak egy helyzet, hogy tudunk itt túlélni nagyjából. Tehát ez egy kicsit a zsidó történelem is, az antik zsidó történelem, aminek viszont zsidó szempontból a mozgatórugója az Istennel való egység és kapcsolódás. És hát benne jó szövetségi szentírás. Ma, ha elmegyünk egy zsinagógába, akkor ugyanazt látjuk, ami nekünk az oltár a falnál, az egy szekrény. És a szekrényben vannak a tekercsek. Mint a régi diafilmen, mert egyikről letekertük, a másikról föltekertük, és akkor úgy olvassák, gajdolva, hogy itt már a jiddis szavakat használjuk, a németes zsidó kifejezéseket, tehát a szentírás nem egyszerűen mormolva olvassuk, hanem van egy ilyen tónusossága, majdnem olyan, mint a Gregorián a kereszténységben, tehát igazából liturgikus szövegek, de a Gregoriánról énekeljük, akkor a legkarakánabb a történet. Tehát az egyébileg nem énekeljük Gregorián tónusban, csak a nagyon jó énekes. De hát ez is egy ilyen áthallás. Ez egy nagyon izgalmas és finom kulturális attitűdök, hogy például az imádságban énekelve imádkozzunk, vagy csak mondjuk a szöveget, érzésekre koncentráljunk. Hallatlan gazdag az Ószövetség tapasztalatvilága, ugye? Nem véletlenül például az ima életben a zsoltárokat, azok mikor keletkeztek? Nagyjából 500 tájéka a zsoltárok kicsit előtte keletkezése, zsoltárok könyvébe találjuk, mint a mai napig a keresztény ima is. Hát én is minden nap imádkozom a zsoltárokat, ugye? Vagy pedig hát a misében is a olvasmány szentlecke között zsoltárokat olvasunk. Meg kell fejteni, tehát nem könnyű a megfejtés. Tehát ha motivált vagyok, hogy megértsem például ezeket a nagyon ősi spirituális megjelenéseket, olyan gazdagság indul meg, tehát nem félni kell tőle, hogy ismerem, alig ismerem, nem baj. Egy kis ideje mindig van az embernek. Tehát olyan gazdagsággal lehet találkozni Isten és ember kapcsolatában, meg a kultúrával való kapcsolódásban, a jó és a rossz értelmezésében, hogy ez megéri. Nyilván nem ezzel fogunk most foglalkozni, de készséggel állok rendelkezésre az Ószövetséget illetően kérdésekkel, egyebekkel, hanem Jézus Krisztusig szeretnék eljutni, amit már a következő alkalommal meg is fogunk tenni, hogy belevágunk a Jézus történetbe. Tisztelettel kérdezem, hogy itt ugye azért eléggé nagy területet jártunk be hirtelen. Van-e bármilyen kérdés, bármi reflexió az elhangzottakat illetően? Tehát nyugodtan be. Parancsolj!
722-es az tulajdonképpen a babiloni fogság?
Igen, még akkor nem kezdődik el, csak az északi területet foglalják el, de egy részét már elhúzolják a zsidóságnak, és akkor jön a 680 tájékán az igazi babiloni fogság, mert akkor pusztítják a templomot, és akkor ebből megszűnik majdnem minden, és a maradék az egy datálálásfori állapotok hurcolják el vissza oda Babilonba, ahonnan Ábrám indul. Na most a tetejében ők úgy rabszolgaság, az lehet, de felkapaszkodnak az uborkafára, mert tudjuk, hogy a király udvarban is ott például zsidó emberek, pénzügyi tanácsadás, feleség, ezért viszonylag békésen megélnek, de nincs templom, nincs vallás, akkor jönnek ezek a nagyon izgalmas fogságbeli történetek. Köszönöm szépen! Tehát ekkor kezdődik voltaképpen az invázió, de ekkor még van templom a déli ország részben.
Ez a 722, ez pontosan lehet történelmileg adaptálódni. Tehát
ez egy történelmi adaptált időben. Pontosan. Tehát ezek nem fikciók, hanem ezek pontosan ismert. Tudik, a földközi tenger keleti medencéjét rivalizál az északi, az asszír-babiloni birodalom és Egyiptom. És ez a terület, ahol a kisítók vannak, a nagy összecsapás helyszíne. Tehát pontosan tudjuk a hadjáratokat, egyebeket, ezeket nem is a zsidó történelemből, mert mutatták, hogy az észrehajtó vagy, hanem az asszír-babiloni történelemből, agyaktáblák üzenete.
Igen. Másik kérdés, ami a 900-asnál, hogy említette, hogy az írás akkor kezdődött. Valószínűleg a királyok kérték, hogy legyenek tolmácsírói, tehát a...
Nem, ez nem úgy alakult, ugye
a... Egy időben történt, tehát a királysággal egy időben...
Körülbelül a királyság időszakaszra, de nem királyi megrendelése történt, hanem olyan területeken, ami Zsidóországon kívül volt, és azok a magas kultúrájuk volt, például Egyiptom, ez a földközi tenger medencéjében. És ott kezdték a zsidók, hogy ne lehessen mindent elolvasni, tehát egyebekben a maguk nyelvét alakítani, mert az egy belső kommunikációs nyelv lett értelemnyében, a föníciait mindenki használta, ugye? És akkor ezt a maguk kvázi titkos írását alakítani, és így alakult ki a zsidó nyelv. Pláne a nyelv fejlődésben is volt egy jelentős változás, jövevény szavak és így tovább, és ezt már le akarták jegyezni, hogy a saját nyelvüket tudják rögzíteni. Később ez folytatódik, szent nyelvként marad meg az ősi éve, és azt a Jézusi, ez arámá változik át, ugye? Mint az olasz latin, ugye? Tehát ahogy van egy nyelvfejlődési vonulat, van egy diaszporában élés, és annak az igénye, hogy akkor a saját nyelvünket dokumentáljuk is. Tehát nem királyi pártensre rendeletre történik. Tehát ez igazából kívül Zsidóországban jön létre, de otthon is hatások, és kezdik használni.
Jó, következő kérdésem, hogy a jól értelmezte, hogy a királyság után történt az, hogy ketté vált.
Észak-dél.
Tehát Júdea és így értsem, hogy
a alsó rész a Júdea, az igazából a kis törzs, Jeruzsálem környék, ez az ortodox vidék. Miért a templom környéke és így tovább. Ettől északra, a másik rész, ott egy csomó pogány is van köztük, az jobban szétesik.
A galileai
rész. A galileai rész, hát Jézus Krisztusok is mondják, hogy van már ilyen tétre, jöhet valami jó galileai.
És a Júdeai részre van a 12 törzsre, hány rész? Hány törzs?
Kettő.
Többileg 10 az fel.
Na most ekkora már az a igazság, hogy a 12 törzs fölszívódik. A perem törzsek tulajdonképpen megszűnnek, de 3-4 törzsnek a területe az északi királyság körülbelül, a perem törzsek már csak formálisan léteznek. És 2 törzs az, ami nagyjából az a Vértigri, tehát a Jeruzsálem környékét jelenti. Még egy dolgot a kérdésedre, 500 tájékán, hogy a perzsák legyőzik a Szép-Babilonát, hazamehettek az elhúzott népek, ekkor építik föl a templomot. Ez az Esztrás Nehemiás. Egy katona meg egy pap vezeti a csapatot, Perzsa uralom marad, de visszadad a szabadság. És akkor újra templomot építenek, és akkor az már megvan nagy legutasség nagyjából.
De akkor ketté volt válva.
Észak-dél.
Az északi részek külön volt egy vallási központ, mert
Nem. Teljesen jogos a kérdése. Északi rész nem épített saját templomot, hanem le kellett venni zarándokolni Jeruzsálemben. Igen. Csak aztán ez a zsinagógális rendszer északon kicsit önállóan átvette a funkciót, de nem templomként. hiszen akkor már van szentírás, akkor is, hogy nincs meg minden. Tehát 500 előtti időszakaszban. Az 500-nak mi van egy érdekessége? A szamaritánusok. Ugye a Szamaria tartomány, az tulajdonképpen Jeruzsálem fölött van, és azok csoportosulnak oda, akik a fogság idején otthon dekkoltak, de keveredtek vallásilag. Megérkeznek a friss, új hitű és így tovább csapatok, és mondták, itt vagyunk, csináljuk együtt. A csodát, miközben elállítottátok a vallást. Összevesztek. És akkor a szamaritánusok Galicin megyén csinálnak egy templomot, mind a mai egy falu van még, amit szamaritánus falu kitartottak, hogy ki az igazi Trebics. Tehát vagy Jeruzsálem, vagy pedig jövett. Ugye, de amikor az ország ketté szakad, akkor még nincsenek szamaritánusok, mint szamaria tartomány.
De most a jelenlegi helyzetben vannak? Van?
Egy falu a szamaritánus, majd már nincs jelentősége. Tudni, ugye 122-ben Krisztus után az utolsó nagy háború a romaiakkal, amikor viszont a templomat a szentélyen elpusztítják.
Az már 76-ban megtörtént.
Az első oldattán, amíg a templom működött, mert restaurálták, az ott Jeruzsálem ostroma, de igazából a Bárkóba, a Simon Bárkóba féle lázadás volt az, amikor a romaiak lepucolták az egészet. Azóta nincs zsidó templom. 1947, ugye a zsidó állam, ami szekuláris állam, nem vallási állam, de fölmerült, hogy na, templom, papság, ez már nem megy. Egyrészt ott volt a mecset, ugye? Másodszor már nincs zsidó papság sem igazából, már pedig ez egy törzs kéne, hogy adja. A kón szó az azt jelenti, hogy pap, kahán, kogán és így tovább. Kaganovics, ugye szállítnak volt, papi családból való. De ez ma már kón bácsi, szóval így, de nincsen. Tehát nem tudták visszaállítani a zsidó vallásnak ezt a részét. Nincs így egységes zsidó vallás, mert irányzatok vannak. Ilyen-olyan, tehát nem is tudtak volna megegyezni, hogy akkor kidirigálnak.
De legyen most cél, mai napig is, hogy legyen
nem. Nem, nem mondtak róla, tehát jelenleg van ugyan olyan irányzat, aki szerette templomot, de nem tartja reálisnak, és akkor várja. A messiás várás sem jellemző a zsidóságra, mert vannak olyan irányzatok, azt mondják, hogy messiás, na de ki ez? Kispap voltam, központi szeminárium, előtte meg katona kispapként, és ott együtt voltunk, egy zsidó rabisrác is volt velünk, rövid ideig, meg két hónap után őt elengedték. De jóba voltunk, és akkor magyar a kommunizmus alatt egy rabbi képző volt Budapesten, egész Közép-Kelet-Európára. És már egy éve ott voltunk a szemináriumban, és összefutottunk, és fölmerült, hogy te gyertek már egyszer át hozzánk, és meséljétek el, hogy ti most itt Budapesten mit gondoltok a messiás várásról. És akkor két tanárunk, meg ketten jöttek át a srácok közül, elmondták, hogy hát ti azt hiszitek, hogy mi állandóan messiást várunk, csak a Krisztus nem volt egy tuti tipp. Azt mondja, ennek nagyon sokfajta elképzelése. Volt, van és lesz. Annak, akik azt mondják, hogy a messianizmus az tulajdonképpen a zsidó nép békésen fog élni, tehát nem egy személy jön és rendet rak. Van ilyen konkrét messiás várás, hogy lessük, hogy ki az, aki most itt majd messiásként lép fi. Tehát ez egy nagyon komplex kép a zsidóságon belül. Ugye? A zsidó vallásban a messianizmusnak az igénye a 4. században lép csak föl, addig ezt nem is ismerték. A proféták sok mindent mondtak, de a messiásnak a lesz majd messiás, aki jön, és a 4. századtól kezdve van a zsidó vallási öntudatban, ugye? Hogy miért pont akkor? Hát nyilván a hellénekkel való küzdelem, meg egyebek, Istentől várunk valakit. Vannak homályos utalások, hiszen tudjuk, egy csomó messiási utalás van, például Izaiásnál, ugye? De az elég homályos, őszintén szólva. Jézus ezeket idézgeti, de hát önmagában, amikor egymás mellé tesszük, akkor is, ha nem tudok semmi mást a történetről, azért ez nem egy egészen egyértelmű. Kellett az ő személyiségre is. Még zsidó történelem, parancsolj! Mert látom, hogy foglalkozol vele, és ezt önök már
lehet. Csak úgy érdekes, a zsidó népek, hogy onnan származik a zsidó nép, hát
sími törzsek.
Ott etruszkot adtak valamikor, nem? Tehát, vagy az etruszkot később
nem jöttek oda? Etruszkok, azok nem itt az Itáliában van etruszkok.
Akkor rossz,
az Rómától fölfele.
A szumérok, bocsánat, a szumérokra gondolok. Na
most.
A Ufrates és a
Nílis. Most a sumér birodalom az kb. 4000 évvel korábbi. 4000 évvel korábbi.
Krisztus előtt 4000?
Körülbelül 4000-re tesszük a sumíroknak a nagy birodalmát. A ószövetségi nép általunk ismert történelmi aspektusában Asszíria, Babilónia, ha nem a sumérokról beszélünk, asszírokról, Babilóniáról. Van az első asszír, a első babiloni, meg ezek generációk, akik küzdenek, a második asszír, második babiloni birodalom. Tehát körülbelül ennek az idősávnak az idején a volt sumér birodalom területén ezek élnek, ezek a nagy nációk, ezek generál, a cikkurátokat, ezek építik, ezeket a templomokat, amit ugye a templomban egy templom van.
De úgy kell érteni, hogy a szumérokat az
kész. Az a történelemben felszívódik, mint sumér.
Igen, csak olyan, de
az szív. Azt mondjuk, hogy ezek tulajdonképpen a suméroknak a folytatása. Ugye itt a Jézus is sumér volt, ugye ezt szokták mondani, honnan számított eredetileg. Sími, tehát a semiták és a chamiták, a két nagy népcsoport, ami óriási népcsoport, ugye? És ezeknek a sími törzseknek egy része ez, amit zsidóságnak hívunk most. Tehát lehet, hogy van vérségileg visszavezetve valami sumér ősi ízé is, de mindenki mint házasodott vagy háborúzott, tehát csak ez a kérdés. Egyiptom az egyébként egy más történet, ugye ott más fajú népek lakják.
Núbia. Azok már írással rendelkeztek.
Természetes. Azért az égírás asszír babiloniában működött, hogy az a sumérokban már megjelenik, az asszír babiloni égírás azonban az már egy módosított sumér történet. Ezt nagyon megkutatok, mert hál' Istennek az ugariti leletek meg egyebek.
Ezeket magyarul tudták egyébként a sumér írásokat elsőként egyébként 20. század elején értelmezni. Tehát magyarul kellettek hozzá, amik a székei magyarul.
Tudom, a rovás írásra szokták összehozni. Nem, hát a sumér az az angol kutatók fedezték föl, és igazából...
Ezt csak később évben a fontos értelmezésre azt a magyarok adták oda. Mert ők fedezték fel, igen. A magyarok voltak, akik ebben a, nem is tudom, a 20. század, nem tudom mikor végén.
Én ebben nem egész vagyok biztos, most belemehetünk ebbe az egész magyar sumér egyéb, az nekem nem igazából állt-e, hogy Jézus is tulajdonképpen magyar volt című.
Pártus herceg.
Tehát azért nem volt pártus herceg, egy zsidó ember volt.
Olyan szempontból, hogy a mágia.
Nem. Ez nem igazol dolog. Ezt szeretik mondani, hogy tulajdonképpen
Mária Pártus herceg lánya volt, ugye a románul. Ugye,
tudom, olvasgattam ezeket egy időben, de ezek erőltetett dolgok, és inkább egy nyelvészeti azonosságra építve próbálták ezt végülni. Tudjuk, a Pártus földöztetében nem is itt van. A pártusok azok északabbra lakó. Létező törzs és pártus. Itt általában azt szokott bekavarni, és tehát ezt én ebben nem hiszek, mert ez inkább hitek kérdés, ez tudományosan azért nem áll össze, hogy amikor a magyar, és itt még magyarról nem beszélhetünk, tehát a őseink sodródnak, hát nyomják őket ugye a belső Ázsiából kelet felé, akkor a Kazár birodalom területére is sodródnak, akkor a miniszterszövetség az őseinknél. És ott élnek kb. 200-250 évig, és a kazárok azok tulajdonképpen egy zsidó vallásnak megfelelőt vettek át. Nem voltak zsidók, de az ószövetségi szentírást ismerték, tehát ez volt az őzik. Tehát a magyarságunk ott a monoteizmussal már találkozik, valamilyen formában nem lesz monoteista. Onnan sodródunk aztán, most bocsánat, eltérjünk már az ószövetségi szentírásból, a Fekete-tenger fölé, ugye, aztán a Lebédia, meg ezek a területek, ott pedig a keleti kereszténységnek a perelén sodródik, és a keleti keresztények missziós állomásokat létesítenek köztük. Tudjuk a bizánci írásokból a ho hunnón, ho dorún, tehát a hun vagy dornak mondják törzsek, de azok úgy elenyésznek. Igazából mi a kereszténységgel már belső érintkezésben, itt a Kárpát-medencében találkozunk, részben a keresztény szlávoknak köszönhetően, részben pedig kalandozunk, és akad Európa keresztény világával. Ez 200 év, nem kevés idő. 200 évig érintkezünk. Tehát ebből szoktak aztán ilyen, hogy a kereszténység, meg Jézus, Pártus, Herceg történeteket összerakni, de én szerintem ez történelmileg nem passzol. Jó. Tehát nem Jézus Krisztus azért a... Bocsánat, megy az idő, és nem akarom elhúzni. Nagyon szívesen, van-e még esetleg más kérdés? Ószövetség, vagy
nem? Nem, csak érdekes, hogy 2500-tól
írjuk a történetet.
Mégis az izraeliek, tehát a zsidóság, az valahol 5300-nál tart.
Nagyon bölcs, tudik, hogy számolják az időt, az ő időszámára. összeállításuk a teremtéstől, az ember teremtésétől számol, elkezdték összeadni azokat a számokat, amelyek a Szentírásban szerepelnek. Így jutnak vissza oda, hogy akkor volt a teremtés. Na most ez nem egy folyamatos história, de ezeket nem érdekelte. Tehát alapvetően a Gergely naptárt használják Izraelben, azért ez a jó hír, de alapvetően a szakrális időszámítás az a világ teremtésétől. Hát a rómaiak ab urbe condita, tehát a Róma város alapításától. Tehát előbb is volt a település. Tessék? Tehát ők onnan számít, összeadták a számokat, mondván azt, de hát kezdett olvasni mondjuk a Noé történetét, egyebeket, hát van benne egy szám, hozzá lehet adni a másikhoz, egyben igaz, de nem azt jelenti, hogy 200 évet ott nem ugrottunk át. Tehát ez nem egy kurzív történelemírás, hanem ilyen eseményeket tesznek egymás mellé folyamatába. Hölgyeim, uraim, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő érdeklődést, akkor két hét most kiesik, és utána pedig szeretettel várlak benneteket.